Vendégünk Kovács Levente, a White Rabbit kreatív igazgatója, a Reklámtörténet blog alapítója. Leventével három epizóddal ezelőtt már találkoztatok, és akkor félbe maradt a beszélgetésünk a Cannes-i élményekről, ugyanis a White Rabbit megosztott díjat nyert Cannes-ban. A díjról már beszéltünk a 136. epizódban, most viszont első kézből szeretnénk beszámolni a Cannes-i élményekről. Utoljára, amikor nálunk voltál a Refrieve-vel, említetted, hogy a kampányokra, amik Cannes-ban versenyeztek, mennyire jellemző volt a brand purpose megléte. Mit jelentett ez konkrétan? Kimondhatjuk-e azt, hogy nincs Cannes-i díjnyertes kampány brand purpose nélkül?
Köszöntöm én is először is a hallgatókat, és hát azt kell mondanom, hogy bár ez egy nagyon karcos és súlyos állítás, de tartok tőle, hogy így van, igen, nem létezik, vagy legalábbis egyre kevésbé fog létezni olyan kampány, ami nem a brand purpose-t tűzi ki, legalábbis a közeljövőben, hogyha így előre nézzünk, mert reklámszakma alapvetően a trendek szakmája, és vannak benne bizonyos hullámok, amikre szeretünk felülni. Többek között a brand purpose most egy ilyen hullám.
Ez mennyire egy explicit kimondott dolog? Tehát ez inkább így a zsűri személyiségéből, szemléletéből adódik, és így lehet tudni róla, meg így észrevesszük, vagy ez kifejezetten a fesztivál szervezőinek egy kimondott missziója, hogy a brand purpose-t felkarolja, és ez a díjazásokba is tükröződjön. Hogy láttad?
Belenyúltunk megint egy darásfészekbe a reklámiparnak, ez egy ma is, vagy mindmáig egy nagyon élő, néhány éve kezdődött, de mindmáig nagyon élő, hogy is mondjam, szakmai vitára okot adó területe. Steve Harrison barátomat kell beidéznem, nyugodtan nevezhetem őt barátomnak, aki erről 2-3 évvel ezelőtt a Can't Sell, Won't Sell címmel egy remek könyvet írt, amelyben éppen ezen purpose-orientált kommunikációnak a mondjuk így egy ilyen nagyon rideg és nagyon precíz látleletét adta, hogy ez honnan jött, miért jött, mi azok a dióhéjben, ha összekarom foglalni, akkor valójában arról van szó, hogy itt van a reklámszakmának egy súlyos lelkiismereti problémája vagy dilemmája, ami nyilván abból fakad, hogy a fogyasztói társadalom szekerét toljuk, és ennek megfelelően a fogyasztásra való buzdítással értelemszerűen hozzájárulunk ahhoz, hogy a világunk halad afelé, ami felé halad, és ez néhány évvel, évekkel ezelőtt indult be az a mozgalom, ha úgy tetszik, ami egyre inkább afele próbálta vinni a reklámot is, és a márkákat is, hogy egyfajta nagyobb társadalmi felelősségvállalással álljanak hozzá ehhez a marketing kommunikációs tevékenységhez, és aztán innen jött az ugrás, hogy jó rendben, egy márka akkor ne csak a profitról szóljon, hanem segítse a világot, vagy legalábbis adjon vissza valamit a világnak, a társadalomnak, nevezzük, ahogy akarjuk. Így kombinálódott valójában a kereskedelmi célzatú reklám ezen önmagán túlmutató, purpose felé irányuló tevékenységgel, és nyilván innentől kezdve a reklámszakmán belül is egyre több ilyen irányhang kezdett felerősödni, a másik hang is erősödik, éppen ezért idézem Steve Harrison-t ide, mert ő az egyik nagy ilyen, többek között sokan ellene vannak, vagy legalábbis kritikával szemlélik a brand purpose-t, és ez néha a zsűri szobákban is kimondódik, tehát a purpose nézzük, vagy nem nézzük, és mindig a purpose nézzük, vagy a purpose illik, vagy a purpose-t kell nézni ahhoz, hogy valójában úgy érezzük, hogy reklámosként kisebb a karbonlábnyomunk, a mentális karbonlábnyomunk is, ha lehet így fogalmazni.
Említetted azt, hogy ugye trend meghatározta szakma a reklám, és ezt a beszélgetés elején a brand purpose-re értetted. Szerinted mennyire marad ez trend, vagy mennyire válik esetleg egy iparági standardé? Tehát, hogy így minden kampánynak kötelező alkatrésze lesz a brand purpose szemlélet?
Keveset beszélünk erről, illetve nem is hallottam még nagyon, aki erről beszélt volna, de a lényege szerintem az, hogy tulajdonképpen a márkázás, vagy legalábbis a brand purpose használata az nem más, mint egy márkázási technika. Annak a technikája, hogy hogyan teszem az én termékemet vonzóbbá, figyelemfelkeltőbbé, lévén termékszinten már senki nem tud nagyon különbözni, leszámítva nyilván egy-két kategóriát, ahol ilyesmi lehet, de alapvetően, és ezt mutatja megint csak az evidence-based, tehát a tényalapú marketing is, az emberek fejében nem különülnek el a márkák, nincsen határozat. Erről egyébként beszélgettünk éppen a Sharp kapcsán, vagy legalábbis ott érintettem, horzsoltam ezt a problémát. Vagyis nincs disztinktív vagy megkülönböztető erőnk azon kívül, hogy valami olyasmit mondunk, amit más nem mond, vagy nem mondhatott. A brand purpose egyszerűen csak egy ilyen holdudvar effektus teremt. Hogy lesz a rossz fiúból jó fiú? Tulajdonképpen ez a nagyon egyszerű modellje. Hogyan tud szimpatikussá és szerethetővé válni egy márka, amely mondjuk éveken keresztül szennyezte a környezetet, vagy éveken keresztül olyan termékeket gyártott, amelyek a melléktermékei, mondjuk a műanyag palackjai, hogy ne legyünk konkrétak, azok hát nem feltétlenül szolgálták a hosszú távú fennmaradásunkat ezen a picinke bolygón. Hát hogy a brand purpose mellé áll, és hirtelen arról kezd el beszélni, hogy ez számára mennyire fontos.
Milyen más trendek, szemléletmódok vagy módszertanok bukkantak még föl Kanban a brand purpose mellett?
Most csúnya szóval divatról beszélünk, de hát mégiscsak divatról van szó, amikor például a színes bőrű fekete community-nak a kisebbségi helyzetéről volt szó. Tehát ez is egy létező irány. De ugyanilyen létező irány a gender kérdés, abban való mozgás, vagy ugyanilyen irány a cyberbullying esete. Tehát minden, ami jelenleg kúrens témának és topiknak számít. Van olyan márka nagyon sok, amelyeknek jól áll a brand purpose, már csak azért is, hiszen generikusan, vagy hogy mondjam, organikusan saját magából benne van a DNA-ben, benne van a márka szerkezetében, tehát egy Patagóniát szokták klasszikusan így kiemelni.
Igen.
De akár
az outdoor márka Patagónia.
Igen, aki még a reklámjában is arról beszél, vagy olyan reklámokat készít, ami arról szól, hogy például ne vedd meg ezt a jacketet, ne vedd meg ezt a kabátot, és a használt kabátjaidat is. A lényeg az, hogy újra használd, és ha valami problémád van, küld be, mert mi megvarjuk, megjavítjuk ki. Tehát ez egy létező hozzáállás. Ha trendekről van szó, akkor szerintem most ezek a leginkább futók, de mindig jön majd...
Érdekes, hogy csupa társadalmi trendet említettél, meg társadalmi kérdést említettél, ugye a gendertől, a diverzitáson át, a brand purpose ugye az egy ilyen összefoglalóban, mivel nyilván nem csak társadalmi, hanem környezeti kérdések is súlyosan felmerülnek, de a digitalizációt nem említetted. A digitalizáció az mostanra akkora közhelyé vált, hogy az már ilyen nagyobb témaként nem bukkan fel így a kampányokban, vagy a kampányokról szóló beszélgetésekben is, visszatért az érdeklődés a társadalmi trendekre, miután az elmúlt 10-15 évet a innováció, digitalizáció és az online világ metszetébe töltöttük?
Hát most mit értesz a digitalizáció alatt, mert azért itt elég, tehát vannak nyilván ilyen kampányok is léteznek. A fókusz attól függetlenül jobban rámegy a már említett brand purpose, gender equality kérdésköre, de attól függetlenül vannak innovatív vagy innovációs megoldások szintén. Most nem ez a trend. 2-3 évvel ezelőtt, de lehet, hogy már 4 is volt, az most a Covid miatt rosszul számol az ember, a memóriánk ilyenkor megcsúszik, kuplungos lesz. Nem is csak azért, mert a Covidnak ez a mellékhatása, hanem azért, mert összefolynak bennünk az évek, de én emlékszem, amikor azért még a híres IoT, Internet of Things volt a nagy varázsige, és akkor mindenki akörül motoszkált. Hát, ha digitalizáció jövőre nyugodt lehet, hogy a metaverzum lesz az, ami a trendvonalon fog tovább hasítani, vagy inkább még erősebben belép az egész.
Személyes benyomásod szerint tényleg ezek a világ legjobb reklámjai, amiket Kanba díjazna?
Nem ezek a legjobb reklámok, de ezek a legjobban felépített, bepérezett és népszerűséget és ismertséget elnyert reklámok. Tehát ne feledjük el, azért ne feledjük Barabási Albertet és a hálózatok tudományát, ami egyre inkább a mindennapjaink részévé válik, pláne a social médián keresztül. Ezeknek a reklámoknak a legnagyobb ereje azért nyer, mert mire oda jut, hogy a zsűri látja, onnantól kezdve olyan hatalmas léptékűvé duzzad, hogy a zsűritag nem fogja megkérdőjelezni, hogy mi a hatása, mert őt magát is ledöngölte. De azt kétségtelen, nem mindig a legjobb nyer, de azért egy bizonyos szintet meg kell lépni ahhoz, hogy nyerhess. Tehát abban a ligába eleve belépni, ahhoz kell egyfajta szint. Az alatt bármit tehetsz, nem fogsz nyerni, nem a véletlenem múlik, de ott bent, ha már bekerülsz abba a top-topba, akkor ott már a véletlenem, vagy ilyen értelemben hát egy másfajta hálózati építő munkának, és hát a rangsorolást szintén beidézhetném itt most Érdi Péter könyvét, vagy akár Richard Shottontól és a döntésgyárat, hogy mi alapján, hogyan határozzák meg a különböző kapcsolati rendszerek azt, hogy egy adott termék, egy műalkotás például milyen értéket fog képviselni. Hát itt a reklámnál is ugyanígy van.
Levente, köszönjük szépen, hogy megint vendégünk voltál a Rebriefben, és várjuk a legközelebbi alkalmat és közös témát, amiről tudunk beszélgetni.
Köszönöm szépen én is, hogy meghallgattatok.
A Rebrief pedig egy hét múlva is lesz, és akkor is várunk titeket a Trend FM-en is, és a Spotify-on is.